stúdiónk vendége, dr. Balogh Lajos állatorvos, akit nagyon sok szeretettel köszöntök a stúdióba. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Üdvözlöm én is, önt is, és a Gong Rádió hallgatóit is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, bár ön kérte, hogy nem tartja annyira fontosnak, hogy elmondjuk, hogy mégis mi mindennel foglalkozik, illetve hogy milyen területeken mozog. Én ettől függetlenül engedelmével mégiscsak nagyjából megosztanám a rádió hallgatókkal, hogy tulajdonképpen azon túlmenőleg, hogy ön állatorvos, mégis milyen területeken ténykedik. Szóval ön megalapítója és kuratórium elnöke a Rákbeteg Állatokért Alapítványnak, alapító tagja és elnöke a Magyar Állatorvosi Onkológiai Társaságnak, a Magyarországi Egyesület az Alternatív Módszerekért, elnöke a Hevesi György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság Állatorvosi Nukleáris Medicina Szekció elnöke, a Vizsgálóbizottság tagja, aztán a Magyar Állatorvosok Világszervezetének Magyarországi Régióelnöke, a Szent István Egyetem Doktori Iskolájának akkreditált témavezetője. Ezek közül melyik a kedvenc témaköre, ha lehet így kérdezni?
Nagyon szépen köszönöm a kedves bemutatást. Én elsősorban egy kutató vagyok, a Sugárbiológiai Kutatóintézetben, mellett soha nem hagytam abba az állatorvosi klinikai munkát, tehát én egy magánállatorvos is vagyok, és mint egy hobbiként állatvédelmi témákkal is foglalkozom.
A sugárbiológia az állatok területén mióta van egyáltalán jelen Magyarországon?
Legalább 20 éve vagy 25 éve, és még elődeinkre is buszkék lehetünk. Bertok professzor úr nevét mindenképpen meg lehet említeni, és Petes György professzor úr emlékét is szívesen ápoljuk, aki ezen a területen kezdett el dolgozni.
Hogyan kezdtek 20-25 évvel ezelőtt, és hol tart ma jelen pillanatban ez a tudományág? Hogyan tudná összefoglalni az elmúlt 2,5 évtizedet?
Óriási változások voltak, vannak ezen a területen. Ha csak azt mondjuk, hogy ma már a szintigráfiás módszerek, az egész test onkológiai vizsgáló módszerek, és mondjuk a PET-CT vizsgálat is elérhető állatok számára is, és hogyha a diagnosztikáról szó esett, és a terápiát is meg akarjuk említeni, sugárkezelésre is lehetőség van kutyák, macskák, egyéb állatok esetében is, akkor azt hiszem, hogy érzékelhető és közérthető a nagyszerű fejlődés.
Az elmúlt 2,5 évtized munkáját mennyire ismerik el Európában és szerte a világban, hogy látja, mik a tapasztalatok?
Nem panaszkodhatunk ismeretlenségre ezen a területen sem. Sikereink vannak a publikációk tekintetében is, és az onkológia önmagában állatorvosi területen is egy olyan fejlődés, annyira figyelem középpontjában álló téma, hogy valójában figyelnek ránk, azt kell mondjuk.
Tudni kell ugye, hogy próbáljuk meg szépen megfogalmazni a területet, spontán beteg állatok vizsgálatával foglalkoznak, tehát nagyon csúnya szóval élve, bocsánat, kísérleteznek, de a szó pozitív értelmében. Kik foglalkoznak tulajdonképpen ezzel is egyáltalán mióta?
Itt érdemes megremíteni két non-profit szervezetünket, az egyik a Rákbeteg Állatokért Alapítvány, ami már 7 éve működik, a másik pedig a 3 éve működőképes Magyarországi Egyesület az Alternatív Módszerekért. Mindkét non-profit egyesület szívügyének tekinti azt, hogy onkológiai és endokrin területen ne laboratóriumi állatokat használjunk állatkísérletek elvégzésére, hanem amit csak lehet és ahol lehetőségünk van rá, ott a nagy számban előálló spontán beteg állatokat gyógyítsuk, diagnosztizáljuk, kezeljük, és a közben létrejövő tapasztalatokat próbáljuk meg hasznosítani a tudomány számára is. Tehát nagyjából így lehetne azt összefoglalni, itt nem állatkísérletekről van szó valójában, hanem a tulajdonossal rendelkező vagy akár menhelyről származó beteg állatoknak a minél pontosabb betegség felmérésére irányul a tevékenységünk, és amit csak lehet, azt a legmodernebb, akár fejlesztés alatt álló módszerekkel próbáljuk meggyógyítani is, egészségesíteni, és ezzel újra akár adaptálhatóvá tenni őket.
Ha jól veszem ki a szavaiból, akkor tulajdonképpen itt mindegyik fél jól jár, ha azt nézzük. Jól jár maga az állat természetesen, hiszen esélyt kap arra, hogy meggyógyuljon. Jól jár az állatnak a gazdája, hiszen ha van rá mód is lehetőség, akkor nem kell tőle megválnia. És mindez jó a tudománynak is, akár is nézzük.
Igen, azt hiszem, hogy ez a legvelősebb összefoglalása ennek az újszerű modellnek, ami egyébként annyira nem is újszerű, és nem is a saját fejünkből pattant ki. Ez az Egyesült Államokban egy évtizedek óta alkalmazott modell. Sok-sok olyan kutya és macska betegség van, ami gyakorlatilag az emberi megbetegedéseknek a legjobb modelljének tekinthető. Tehát érdemes kell ezekkel foglalkozni, mind diagnosztikai, mind terápiás megoldások területén.
Na, ezekről a modellekről és egyáltalán a betegségekről majdnem sokára beszélünk. Ez a Gong, illetve téma című műsorunk. A stúdió vendége dr. Balogh Lajos állatorvos, aki egyben a Rákbeteg Állatokért Alapítvány megalapítója és egyben kuratóriumi elnöke. Ott jártunk, hogy néhány tipikus például kutya betegséget mindenféleképpen megemlítünk, hogy tulajdonképpen milyen beteg állatokról is beszélünk.
Legtöbbet daganatos betegségekkel foglalkozunk. Ez okozza a legtöbb problémát akár az emberi és a kutya betegségek diagnosztizálása és kezelése során is. És hát jó néhány olyan kutya daganatos megbetegedés van, ami az emberi megbetegedéshez igen nagy mértékben hasonló. Ezeket fel lehetne akár sorolni is, több tucat ilyen van, a limfomás betegségektől a csont daganatos megbetegedésein, pajzsmirigy, emlő, prosztata, tényleg lehetne hosszasan sorolni a sort. A lényege az, hogy ezek a kutyáknak a sajnálatosan bekövetkező spontán megbetegedései rendkívül jól modellezik a humán megbetegedést. Ezt a tényt tudjuk kihasználni mind a diagnosztikai eszköztár fejlesztése során, mind pedig az új és újabb terápiás megoldások fejlesztése során is.
A kialakulás okai hasonlóak az emberekéhez?
Azt kell mondani, hogy nagy részt igen. Tehát ha általánosságban beszélünk még mindig, akkor ugye a genetikai háttér itt is nagyon sokat számít a kutyáknál, csak úgy, mint az embereknél. A környezeti tényezők ugye ugyanazt a levegőt szívják, ugyanazt a vizet isszák, ugyan nagyon hasonló táplálékokat esznek a társ állataink is, köztük a kutyák. Ezért azt is mondhatjuk, hogy valójában igen, a daganatos megbetegedéseknek az oktana és a előfordulási aránya és emberekéhez nagyon hasonlítos.
Kik keresik meg önöket? Említett olyat is, hogy akár menhelyes állatokkal is foglalkoznak, de gondolom ugyanúgy magánszemélyek is ellátogatnak önökhöz a problémáikkal.
Legnagyobb részt azért úgynevezett referált, küldött betegek jönnek hozzánk, tehát állatorvos kollégák küldik ezeket a nehezebben diagnosztizálható és még nehezebben megoldható eseteket hozzánk. A legnagyobb küldőnk az Állatorvos Tudományi Egyetem egyébként, és a Budapest környéki állatorvosi klinikák, de országszerte sok helyről küldenek hozzánk állatorvos kollégák betegeket, sőt a határon túlról is, akár Bécsből, vagy Csehországból, vagy Szlovákiából, vagy Kárpátaljáról. Néhány százalék a betegeinknek külföldről érkezik.
Jó hírük van minden bizonnyal, éppen ezért is. Ami az eredményeket illeti, ha számszerűsíteni kellene, vagy éppen százalékosan meg kellene határozni, akkor milyen eredményeik vannak, és milyen sikeres eredményeik vannak?
Nagyon nehéz általános számot mondani erre, hiszen ugye a kutyának is vannak olyan fatális, nagyon nehezen felismerhető és még nehezebben kezelhető daganatos megbetegedése, ahol nagyon szűk a mozgásterünk. Tehát mondjuk egy csonkráknak a lefolyása az kutyában még gyorsabb, mint az ember esetében. Itt gyakorlatilag arról van csak szó, hogy mennyiben tudjuk meghosszabbítani az állat életét, és azt milyen minőségben tudja majd leélni az állat.
Tehát itt is ugye vannak különböző stádiumok, ahol már sajnos nincs visszaút.
Egyrészt különböző betegségek vannak, másrészt annak különböző stádiumai vannak, ami meghatározó kutyák esetében is. Vannak olyan daganatos megbetegedések, amelyek korai felismerés esetén teljes mértékben gyógyíthatók, és tökéletes reparáció, teljes gyógyulás lesz a vége ezeknek a betegségeknek, és vannak sajnos fatális megbetegedések itt is.
Itt azért gondolom próbálnak arra törekedni, hogy ön is említette, hogy meghosszabbítsák és elviselhetőbbé tegyék az állatnak az életét, ami még hátra van.
Így van, ez is egy komoly párhuzam egyébként az emberi megbetegedés esetén. A humán onkológusok is ugyanezzel a problémával szembesülnek, és ugyanez a mozgásterük körülbelül.
A stúdiónk vendége dr. Balogh Lajos állatorvos, aki a Rákbeteg Állatokért Alapítvány alapító tagja és elnöke is, ma meg számos más szervezetben működik közre. Mielőtt egy hallgatói kérdést feltennénk, azért tisztázunk valamit, ugye itt most elsősorban a kutyákról beszélünk, de hát gondolom ezért más állatok is megfordulnak önöknél.
legnagyobb részt kutyabetegeket vizsgálunk és kezelünk, utána a macska következik számok tekintetében, és utána az egzotikus állatok, ugye teljes kavalkádja, az apró kis rágcsálóktól, madaraktól, hüllők, kétéltőeken át, állatkerti vagy vadon élő állatokat is van szerencsénk diagnosztizálni és kezelni.
Ha visszagondol az eddigi pályafutására, akkor melyik esetet emelnék ki legszívesebben? Melyik volt az, ami igazán kihívást adott önöknek, önnek?
Egytől egyig gyakorlatilag, de tényleg a milyen érdekesebb állatunk, akár az a koronás darú tojó esete a kloáka karcinomával, ami azóta is tojik és nevelgeti a fiókáit, vagy pedig a háromújú lajhár esete szintén a budapesti állatórházból, amit szájüregi karcinoma ügyében sikerült segítenünk rajta.
Elképesztő, gratulálok hozzá. A kérdés a következő, a kutyán 2003-ban született nagytestű német juhász nem jött le az egyik heréje, elkésnünk az injekcióval, hamarosan. Honnan vesszük észre, ha baj van? Ezt a kedves hallgató kérdezte.
Jobb lenne nem is megvárni a bajt. Egyébként, ha bent maradt a hasüregben az egyik oldali here, akkor az állat 3-5-7 éves korában nagy eséllyel el fog rákosodni. Ez a hasüregben egy kezdetben ugye diónyi, majd tojásnyi, majd férfélkölnyi, majd még nagyobb terimét alkothat. Tehát az fog feltűnni, hogy a has teriméje megnő ennek az állatnak, és ez vizelési, székelési gondokat fog okozni. Nem kell megvárni ezt preventíven, megelőzésszerűen érdemes eltávolítani ezt a hasüregi rejtett herét, hogy ne következzen be ez az elrákosodási folyamat, és mivel ez a hajlam nagy részt öröklődik, ajánlatos és jó volna eltávolítani a normálisan helyeződő herét is ebből a kutyából.
Köszönjük a választ. Rákbeteg állatokról beszélünk. Ebből adódóan különbözőféle fajta eljárásokat alkalmaznak, melyek sikeresnek mondhatóak, ilyen például az intelligens sebészkész eljárás. Erről mit kell tudni?
Ez egy jelenleg futó kutatásfejlesztési pályázat. Nem én vagyok a kutatásfejlesztési pályázatnak a vezetője, hanem egy brilliáns magyar vegyészfiú, Takács Zoltán nevű úriember. Én már sok onkológiai jellegű kutatásfejlesztésben vehettem részt, de ilyen jelentőségűben talán még nem volt módom. Itt arról van szó, hogy lézerrel és kauterrel onkológiai műtétek közben, gyakorlatilag a sebészeti művelet közben van egy állandó információnk arról, hogy amit operálunk, daganatot, azt kellő radikalitással, mindenestől, tokjával együtt távolítjuk el, vagy bele-bele vágunk már a nyúlványaiban, és ugye ez egy rendkívül fontos információ a sebész számára, hiszen amennyiben benne hagyja ezeket a kis láthatatlan mikroszkopikus nyúlványokat, akkor a sebzárást követően ott bizony helyileg ki fog újulni ez a tumor, helyi recidíva lesz ezen a területen. Tehát egy rendkívüli jelentőségű sebészeti módszernek a fejlesztése folyik jelenleg is ezek a spontán betegállatoknak a segítségével.
Annyira nem meglepő, de itt is jelen van ugyanúgy a sugárterápia. Mennyire tartja hatékonynak a sugárterápiát egyáltalán?
A sugárkezelés is egy rendkívül régi módszer, tehát ez olyan ahhoz hasonlatos kérdés, mint hogy mennyire tartjuk modernnek a légi közlekedést. Ugye voltak ott is kétszárnyas légcsavaros repülőgépek, most meg sugárhajtású repülőgépekkel közlekedünk. Nagyjából ez a helyzet a sugárkezeléssel is. A sugárkezelésnek vannak olyan külső megoldásai, amik nagy műszert igényelnek, kobalt kezelésnek hívják az egyik változatot, vagy pedig a lineáris gyorsítóknak a másik változatot. Egy modern készülékkel is, pláne ugye CT-vel tervezve a sugárkezelést kutyákban is, az egy rendkívül modern és nagyon hatékony módszer. Ennek is a régebbi, már elavult kőbaltás módszerei kevésbé hatékonyak, mint az élet minden más területén is elmondható ugyanez.
Dr. Balog Lajossal, állatorvossal folytatjuk a beszélgetést. Sok-sok mindenről szó volt, ugye, azon betegekről, állatokról, akiken próbálnak, igyekeznek, és azért esetek többségében tudnak is segíteni. Beszéltünk a betegségekről, beszélgettünk az eljárásról, viszont amennyiben van rá mód és lehetőség, akkor talán a gyógyszeres kezelés lenne az egyik, mondjuk legszerencsésebb, és olyan eljárás, ami tulajdonképpen nem viseli meg az állatot. Radioaktív gyógyszer kidolgozásával is foglalkoznak, erről mit kell tudnunk?
radioaktív gyógyszereket is nagyon régóta alkalmazunk, akár a humán daganatos megbetegedéseknek a diagnosztizálása és kezelése kapcsán is, akár pedig ugyanezt a kutyák betegségeinek területén is elmondhatjuk. A legrégebbi példa erre a radiojód története, ugye köztudomás, hogy ez mind a diagnózisban, pajzsmirigy megbetegedések diagnózisában, mind pedig a pajzsmirigy malignus megbetegedésének a kezelésében egy évtizedek óta rendkívül hatékonyan alkalmazott eljárás humán betegekben és kutya-macska betegekben egyaránt. Ezek a radioaktív gyógyszerek egy néhány évtizede őrületes változáson, fejlődésen mentek keresztül. Elég, hogyha csak a diagnosztikai oldalon, ugye a szcintigráfiás módszereket, a gamma-sugárzóval jelölhető vegyületeket, illetve a PET és a PET-CT módszereket említjük. Köztudomásra is, és eléggé mindenki tudja azt már, hogy daganatos megbetegedéseket emberben a legpontosabban ezekkel az egész test és háromdimenzionális képalkotó eljárásokkal lehet diagnosztizálni. Állatokban is ugyanez a helyzet. Ezek a PET radioaktív gyógyszerek, meg SPECT radioaktív gyógyszerek egyébként egy folytonos fejlesztés alatt vannak. Mindig új és új hordozó molekulákat próbálnak a kutatók kitalálni, kifejleszteni, és mindig újabb nukleidokat, radioaktív izotópokat próbálnak a diagnosztikai terület, illetve a terápiás megoldások szolgálatába állítani.
Ezek a kutatások, amiket önök végeznek, talán furcsa lesz a kérdésem, mennyiben tudnak segíteni az embereken?
Nagyon nagy mértékben, ugye, tehát a több évtizedes példa az a radiójódnak a példája volt, ami egy kicsit a közelmúltra tekint vissza, az a csont áttétek fájdalmának a kezelése, mind az emberek, mind a kutyák területén, ezek bétasugárzó izotóppal jelzett foszfonát vegyületek, ezek már itt vannak a klinikumban, és manapság is használják, nem csak Európában, itthon is Magyarországon. És az újabb és újabb hordozók pedig egyre specifikusabbakká válnak, ugye most leginkább olyan hordozó molekulákkal foglalkozunk, amelyek kutya és ember inzulinómás megbetegedéseknél a növekedési hormont túlságosan expresszáló tumoroknak a felkutatásában, illetve gyógyításában fognak használni. És ezt nem feltételes módban mondjuk, hanem ezek kijelenthetőek, hogy ezek a közeljövőben radioaktív gyógyszerek ki fognak válni.
Az ember így, ahogy elhallgatja önt, azt látja, hogy hihetetlen tempóval és hihetetlen eredménnyel dolgoznak, ami nagyon szép és jó dolog, és egyértelműen maradandó, de azért az is felvetődik talán sokakban, hogy tulajdonképpen miből tudják mindezt finanszírozni.
Ehhez kellenek a hazai és nemzetközi kutatásfejlesztési pályázatok, illetve azok a gyógyszer cégek és azok a műszer cégek, akiknek ugye folytonos kutatásfejlesztésük az a túlélésüknek a lét feltétele. Tehát a magyar és külföldi cégek is újabb és újabb gyógyszeres terápiás protokollokat próbálnak kifejleszteni, amelyek többet ígérnek, jobbak, mint a hagyományos bevált eszközök, és ezeknek kell meggyőződnünk egyrészt az ártalmatlanságáról, másrészt pedig a jóval jobb hatékonyságáról.
Bízom benne, hogy sok-sok sikeres pályázat születik, további sok-sok beteg állatot tudnak majd meggyógyítani, és a kutatásaiban továbbra is előrelépések látszanak majd. Önnek nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszámolt, és a legjobbakat kívánom önnek.
Én is köszönöm a lehetőséget. Minden jót kívánok.